És mi azt látjuk, hogy a vállalatok több mint 90%-a, csináltunk erre egy globális kutatást, azt mondja, hogy több mint 90% azt állítja, hogy nem érik el azt a potenciált az adatból és az analitikából, amit ők szeretnének, és miért nem? Alapvetően azért, mert a last mile-t nem tudják megoldani.
Jó napot, sziasztok! Ez itt a Portfolio Business podcastje. Én Orosz Márton vagyok, és folytatjuk beszélgetésünket a Magyarországon 25 éves McKinsey szakértőivel. Megint egy teljesen érdekes és egy teljesen új témába fogunk belevágni. És itt van velem a stúdióban két vendégünk, a McKinsey partnerei, Bacsó Gergely.
Sziasztok!
És Sebők András.
Üdvözlök mindenkit!
És hát a témánk az egy nagyon speciális téma, amiről azt gondolom, hogy az urak majd nagyon izgalmasan fognak tudni beszélni, és talán csak első hallásra tűnik egy kicsit túlságosan szakmainak és túlságosan száraznak a dolog. Azt adtuk a beszélgetésünk címének, hogy értékteremtés Advanced Analytics által, valóság vagy szemfényvesztés. Úgyhogy én rögtön meg is kérdezném, hogy mi a fele ez az Advanced Analytics? Segítsetek nekünk megérteni egy kicsit.
A kérdés kiváló, rövid definíciót nem tudok ráadni, de nagyjából arról szól a gondolkodás, hogy használjuk ki azt a rengeteg adatot, ami napról napra generálódik. Ajánlom mindenkinek, hogy a legújabb iOS-be, a Privacy Settings Location-be így menjen bele és nézze meg, hogy így az iPhone-ja mit mutat róla, hogy hol járt az elmúlt egy hétben, egy nagyon, nagyon érdekes felfedezést tud lenni. Tehát mindjárt tudjuk, hogy generálódik ez a rengeteg adat. Repked, rengeteg buzzword, hogy machine learning, supervised, unsupervised, stb. A jó hír, hogy ezeknek nagy része 70-es évek óta létező technika, tehát ez azért kevésbé új, de azzal, hogy több adat van, jobb gépek vannak, sokkal inkább ki lehet ezt használni, úgyhogy igazából a mi definíciónkban az Advanced Analytics az nagyjából erről szól, hogy fogjuk meg azt a rengeteg adatot, próbáljunk valami okosat kihozni belőle, aztán azt lefordítani valós életben.
És hát ez egy globálisan egy gigabiznisznek számít, sőt egyre nagyobbnak, hogyha én ezt jól sejtem.
Attól függ, mit értünk őszintén szóval egy azon, hogy biznisz. Én inkább azt mondanám, hogy globálisan realizálja szép lassan mindenki, hogy a saját bizniszének a része és meghatározó része az, hogy mit kezd az adataival és mit tud belőle kihozni. És persze természetesen erre van külön iparág, aki arra szakosodott, hogy mit mondjon a vállalatoknak arról, hogy mit kezdjenek az adataival és az, hogy lehet pénzre váltani, vagy haszonra váltani, vagy előrehaladásra váltani, de igazából a trend maga az, hogy az, amit a Geri is elmondott, az a rengeteg adat, ami keletkezik, és igazából sokkal több keletkezik, mint amiről tudunk, és akkor vannak erre a statisztikák, hogy nem tudom, az elérhető adatkör, nem tudom, ilyen duplázódik havonta, most nem tudom pontosan mik a számok, de egyszerűen rengeteg adat érhető el, és az a kérdés, hogy ezt hogy lehet lefordítani információra, és abból hogyan lehet értéket teremteni. És ez a nagy kérdés. Az, hogy szemfényvesztés vagy nem szemfényvesztés, úgy visszakanyarodva az eredeti kérdésre, is így az Advanced Analytics után. Abból a szempontból semmiféleképpen nem lehet szemfényvesztésnek mondani, hogy az érték az természetesen benne van, hiszen nem bonyolult bele gondolni abba, hogy ha nekem van egy működő üzletem, teljesen mindegy, hogy az mivel foglalkozik, és én ott minél több minden adathoz férek hozzá, azonnál inkább megnyitja a lehetőséget arra, hogy optimalizáljam, valamire fókuszáljak, valamit elhagyjak, döntéseket hozzak, stb. A kérdés inkább az, és a szemfényvesztés talán inkább abból tud előkerülni, hogy ez a végeláthatatlan mennyiségű adat tömeg, ami gyűlik, abból hogy lehet értéket csinálni. És az az igazi művészet része, hogy megtalálni benne azt, ami tényleg értéket tud teremteni, és lehet nagyon sok sikertelen projektet vagy fejlesztést elindítani, ami dolgozik a nagyon sok adattal, majd a végtermékéről senki nem tudja megmondani, hogy most akkor azon kívül, hogy rengeteg adatunk lett, most már struktúráltan, most ez ér valamit az én üzletem szempontjából, vagy azért csináltuk, hogy a végén ott van egy nagy nyilvántartásom, rengeteg riporttal, és semmivel nem vagyok okosabb.
Én nagyon tetszett, ha ellophatok egy analógiát, a Balogh Petyának volt erre egy megfogalmazás, hogy repkedtek nagyon ezek a az állítások, hogy az adat ugye majd az új gyémánt, az olaj, az arany, víz. A víz, a minden, és így szerintem elég plastikusan megfogalmazta, hogy hát szerintem olyan, mint a trágya. Tehát, hogyha nem csinál semmit, akkor termelődik. És akkor azért sok fejfájást is tud okozni. Tehát, hogy okosan használd, és leginkább, ha visszateszed oda, ahol keletkezett, mert ott tudod jól felhasználni, akkor viszont tényleg aranyat érhet. És ez szerintem így eléggé találóan elmondja, hogy miről szól ez az egész.
Azért azt talán fontos tisztáznunk itt a, gondolok itt az elmúlt hetek, hónapok, hát mondjuk csak Magyarországon belüli botrányaira, ügyeire, hogy azok az adatok, amikről mi beszélgetünk, azok teljesen legálisan megszerzett adatok, amiket cégek legálisan szereznek meg, azért, mert a felhasználó beleegyezett abba, még hogyha ezt így nagyon direkten nem is tudja, de hát valahol bepipáltunk mindannyian.
Valahol van a háttérben egy 10 oldalas megállapodás, amit valaki leokézott, igen.
Csodálatában azokról az adatokról, amikre ez megvan, annak a 3-5%-áról beszélünk, amit ténylegesen elkezdesz használni. Tehát nem arról szól általában ez a biznisz most, hogy akkor induljunk el, és akkor a social médiából majd begyűjtjük, és nem. Abból főzünk, ami van.
És bocsánat, és csak annyi, hogy és ez csak az a szeglete, vagy az a szegmens az egésznek, ami mondjuk a személyes adatokról szól. Hogy amikor nem tudom, egy vállalat, ba gondolkozunk, akkor itt benne van az összes olyan szenzor, gépekről született adat, termelésről született adat, aminek semmi köze a személyes adatokhoz. Egyszerűen maga a gyártás vagy a forgalmazás során a gépekben, az eszközökben előálló mennyiségű adat, és annak a felhasználása, ami most nem tudom, én csak mondjak egy nagyon egyszerű példát, ami ez nem tudom, így könnyű kötni, hogy azt, hogy mondjuk, nem tudom, maradjunk egy banknál, én bankból jövök eredetileg, azt, hogy én jelenleg Spanyolországban tartózkodom, azt ugye a klasszikus módon, azt onnan lehetett megtudni annó, hogy a ügyintéző beszélgetett velem, és én elárultam, hogy azért váltok pénzt, mert Spanyolországba utazok. Ez ugye mára ez ott tart, hogy anélkül, hogy őrültül beleegyeznék, de azt, hogy a bankkártyámat hol használom, hogy milyen IP címről jelentkezek be, honnan a mobil internetemben honnan érkezem, ezek valahol mind ott vannak a bank fennhatóságában ezek az adatok, és azt abból rájönni, hogy én éppen Spanyolországban vagyok, azt ugyanúgy meg lehet tenni, mint egyébként felhívnának és megkérdeznének róla, hogy hol tartozkodnak. És ez ugyanígy működik a gyártásban, gyakorlatilag egyre hétköznapibbá válik az, amikről így szoktunk, nem tudom, hogy beszélgetni akár az ilyen okos otthonokkal kapcsolatban, vagy bármiből, hogy rengeteg minden eszközben kerülnek bele azok az ilyen analitikus megoldások, amivel arról az egységről lehet tudni azt, hogy milyen állapotban van, mit csinál, hol tart, merre jut, milyen indikátorok mit mutatnak. És gyakorlatilag egyre több minden valamit, ha most kezdjük felépíteni, akkor már csak olyan eszközöket szerelünk be, amikben valamifajta ilyen képesség benne van. És egyszerűen az is ma a legtöbb vállalatnál egyszerűen hiányzik a képből, foglalkozik azzal, hogy néznek ki a, nem tudom, a beszerzések, az eladások, a aktivitás, a sales performancia hogyan működik, de aztán közben ott van rengeteg olyan adat, ami egyszerűen csak abból keletkezik, hogy nem tudom én, nyitottunk egy új gyáregységet, és az ma már olyan eszközökkel van felszerelve, amit termelik az adatot.
Ami mindenben, és ez tényleg a gyártásban is mindenütt ott van. Tehát, hogyha most már bárhol egy GE kirak egy szélerőművet, abban benne van a szenzor, Internet of Things, össze vannak kapcsolva, és szét lehet elemezni az egészet. Tehát iszonyat termékfejlesztésekbe is vissza tud ez az egész történet csatolni.
Az fontos egyébként, hogy ki az, aki begyűjti az adatot, és ki az, aki használja? Ha jól értem, akkor nem feltétlenül ugyanaz a személyi vállalat az, aki effektív begyűjti ezeket az adatokat, például egy gépből, például egy személytől, mondjuk mert én a bankkártyámat használom, vagy mert egy szélerőműtől szerzek be adatokat, nem feltétlenül az adat begyűjtője az, aki későbbiekben használja ezt az íratlan adatmennyiséget? Lehetnek különbségek?
Szerintem alapvetően az gyűjti, ha vállalat szinten nézed, akkor alapvetően az gyűjti be, aki használja. Persze vannak eltérések, de a legnagyobb haszna ennek az adattömegnek tipikusan akkor van, hogyha érted a mögötte levő bizniszt. és vice versa, tehát hogyha érted a bizniszt, akkor tudod, hogy milyen adatot akarsz kiszedni belőle. Az, hogy már a vállalaton belül vannak különböző szerepkörök, beosztások, hogy valaki azért felelős, hogy legyen adat, más azért felelős, hogy akkor ez legyen elemezve, a harmadik azért, hogy akkor az lefordítódjon való életre, az már egy külön történet. De hogy így, legalábbis amit mi látunk a vállalati szektorban, sokkal nagyobb érték van abban, hogy a vállalatok a saját adataikat feldolgozzák, és a saját üzletüket továbbfejleszik, vagy optimalizálják, bármelyik irányba is mozdulnak el, mint abban, hogy én összeszedtem az adatokat valahonnan a semmiből, összegyúrmáztam, és majd akkor én értékesítem, és adatbrókerként. Persze vannak ilyen nis szegmensek is, de hogyha tényleg a többséget akarjuk, akkor inkább ez a sajátból saját magamnak.
Még annyiban nyitnám ki talán, hogy a percepció az valószínűleg azért van benne, mert ugye a hétköznapokban ez az, ami szembe jön, hogy milyen adatot használtak föl, jogos-e a felhasználás, meg lehet-e vásárolni, hogy lehet hozzáférni a Google-nek, meg a Facebook-nak az adatbázisai, az marketing céllal, azt miként lehet kihasználni, és hogyan. De ugye a Geri is elmondta, azért a valóság az, hogy ha van egy üzletem, van egy gyáram, van egy felépítményem, amivel működök, az a kérdés, hogy mivel kellene nekem kiegészíteni az adataimat ahhoz, hogy én hatékonyabb tudjak lenni, ami nekem nincs meg, az egy bizonyos szegmensében a problémáknál az kérdés. Tehát nyilván, hogyha ez egy retail eladásról szól, akkor természetesen ott mindig előkerül, hogy tudnék sokkal többet tudni a vevőimről, és ott ez egy tök logikus kérdés, hogy akkor ezt hogy tudom felerősíteni, én csak egy szegmensre látok rá, mert én csak, nem tudom, én virslit árulok, most csak mondtam valamit, és sokkal jobban kellene értenem, hogy a vevőim azok mit csinálnak, akkor ott adja magát, hogy ki lehet egészíteni. De maga a mögöttes eladási rendszerben vagy a gyártásban ott vannak az én saját adataim, amire továbbra is igaz, hogy minimális, tehát ilyen egy számjegyű százaléknyi részben használják ki általában a vállalatok a meglévő belső adataikat arra, hogy optimalizálják a működésüket. És hogyha ez nem sales, hanem költségek, hogyha ez hatékonyság, ha ez sebesség, azokhoz nagyon sok minden megvan házon belül, anélkül, hogy egy valaki harmadik félhez el kellene menni, hogy én tudjam optimalizálni saját magam.
Ez egy kicsit továbbvive ezt az egész beszélgetést. Most nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen adat, kinek az adat, stb. Ez az egész, ez az alapkérdés, amit felvetettél, hogy lesz érték belőle, ez annak a nulladik lépése. És amit látunk, hogy ebbe a lépésbe iszonyatos időt, energiát, erőforrást bele lehet ölni, soha az életben nem lesz olyan, hogy kész van és tökéletes, persze mindig csinálni kell. Kell belőle egy elég jó verzió, viszont utána van még legalább két lépés, ami kell az értékteremtéshez. Az első lépés az analitika. Tehát amiről beszéltünk, hogy oké, van valami adatom, nagyjából van egy elképzelésem, hogy mit akarok, árat akarok optimalizálni, vevőket akarok szerezni, B2B, beszállító kapcsolat, tök mindegy. Van valami ötletem, akkor abban az adatból elkezdek valami analitikát rátenni, ami majd előhozza nekem a különböző ötleteket. Ez már egy fontos rész, és nagyon sok vállalat ezt már nem csinálja. Persze nyilván mindenki mindent csinál, de nem olyan szinten csinálja, mint csinálhatná. És akkor van még egy lépés utána, ahol viszont igazán komoly érték van, és a legtöbb esetben az, ami kimarad, ezt mi úgy hívjuk tipikusan, hogy last mile, ami arról szól, hogy oké, volt adatom, lett belőle valami modell, de akkor az fordítódjon már le a való életbe, és ne az legyen, hogy volt néhány data scientist egy cool szobában, és akkor ők valamit lemodelleztek, majd az ott maradt. És mi azt látjuk, hogy a vállalatok több mint 90%-a, csináltunk erre egy globális kutatást, azt mondja, hogy több mint 90% azt állítja, hogy nem érik el azt a potenciált az adatból és az analitikából, amit ők szeretnének, és miért nem? Alapvetően azért, mert a last mile-t nem tudják megoldani. Tehát az adatot az valahogy mindig összekalapálják, valamilyen modellt mindig építenek, viszont utána jön a szervezeti rész, az implementáció, amit mondtál, hogy akkor ez hogyan fordítódik le a gyakorlatba, és a legtöbb esetben ott bukik el a sztori.
És azért azt is tegyük hozzá, hogy ez egyébként itt teljesen leköveti magát a történelmét így az adatkezelésnek. 20 évvel ezelőtt ez arról szólt, hogy valahogy legyek úrrá azon, hogy az alattam lévő eszközökben keletkező adattenger, a konszolidálatlan informatikám, a különböző adatbázisaim a 8000 féle technológiában, ebből én hogy tudok csinálni egy egységes képet arról, hogy ki vagyok én, mint vállalat, hol tartok, és mi volt tegnap. Mert gyakorlatilag ez erről szólt. 20 év ezelőtt még arról szólt, hogy mi volt tegnap előtt, vagy mi volt egy héttel ezelőtt. Ami történt az elmúlt 20 évben, és ez, hogyha belegondolunk, akkor ez pont az a példa, hogy nagyon erős gyakorlat van arra, hogy kell adatokat összerakni, mert ez régóta kérdés, hogyha valahol találok egy nagy adattömeget, ezt hogy integráljam össze, hogy rakjam be az adatbázisba. Szintén óriási gyakorlat van benne, hiszen ez eredetileg is erre jött létre, ami nem Advanced Analytics, ami csak nem tudom mi a Advanced-nek a Regular Analytics a megfogalmazás, ami egy klasszikus reporting feladat. Ebből a sok mindenből én hogy tudom megcsinálni azokat a statikus riportokat, amik alkalmasok arra, hogy irányítsam a vállalatot, vagy döntéseket hozzak. Utána nyilván ez elindult abba az irányba, hogy már ne legyen statikus, hanem lehessen saját magam szerkeszteni, meg user-defined legyen az, hogy mit néznek, és hogyan, és milyen mértékben lehet lefúrni. De ebben is most már az a helyzet, hogy megvan az a gyakorlat, hogy ezeket hogy lehet előállítani, hogy lehet megcsinálni. És az a kérdés, hogy ezt hogy fordítod le úgy akcióra, és hogy építed be ezt úgy a gyártási, értékesítési, kiszolgálási folyamatba, hogy ez ne egy olyan legyen, amit valahol egy asztalnál vezetők riportot megnézve eldöntik, hogy aha, akkor ez alapján kettőt kellene balra lépni, majd utána erre a döntésre készül egy projekt, egy terv, egy végrehajthandó, transformációs akár, ami majd megváltoztatja a szervezetet, az a nagy kérdés, az a vége, ami általában elromlik, vagy nincs a helyén, és az a szemfényvesztés kérdésre még egyszer visszakanyarodva, én azt gondolom, hogy ma minden vállalatvezetőnek van legalább egy, de inkább több rossz tapasztalata Analytics néven futott projektekkel, amiből a végén nem jött ki semmi. És az legtöbbször ezért nem jön ki, mert valahol ebben a értékláncban, vagy ebben a gondolkodási láncban lehet, hogy rossz volt az eredeti hipotézis, hogy ezzel kellene foglalkozni, és ott nagy eredményt lehet elérni, nem tudom, a gyártás hatékonyságot azt itt lehet megfogni. Utána valószínűleg azért az adatokat jól rakták össze, valószínűleg a kiinduló elemzések, képességek azok nem voltak azért valószínűleg teljesen rosszak, az eredeti hipotézis jó volt, de utána ebből hogy lesz egy olyan, hogy az egész működési ág az annak megfelelően beépüljön a folyamatokban, egy folyamatos visszacsatolás, ilyen feedback loopok szerint automatizáltan, automatikával megtámogatva, egy folyamatos optimalizásba menjen át, az elmarad, és ennek az a következménye nyilván visszacsatol, hogyha az volt az elvárás, hogy azt gondoltuk, hogy van benne 40-50% növekedési lehetőség, akkor a végén egy 10%-ra az fogja gondolni mindenki, hogy ezt azért lehet, hogy eldönthettem volna sok herce-hurca nélkül, józan paraszti ésszel a legelején, hiszen 10% mindenben van. És ezért én ezért érzem ezt a szemfényvesztés kérdést így validnak, mert egyszerűen sok a sikertelen eredményű, vagy nem kielégítő eredményű erőfeszítés.
Egyébként a világ nagy cégei, gondolok itt mondjuk a Szilícium völgyre, vagy az ázsiai, délkelet-ázsiai gyártóvállalatokra, vagy egyáltalán mondjuk a gyárakra, autógyárakra, ők ezeket a folyamatokat most már ők a csúcsra optimalizálták, és a maximálisan ki tudják használni, vagy még azért náluk is vannak itt hát hiányosságok?
A csúcsra azt nem mondanám, de ugye volt egy adás, ami pont az ilyen Industry 4.0-ról szólt. Ugye az a része, hogy egy erősen automatizált szektor, mint mondjuk az autógyártás, az a része ott teljesen biztos, hogy igaz, hogy ők sokkal tudatosabban építenek arra, hogy amit létrehoznak, az egy kontrollálható adatkörnyezetbe jöjjön létre, és azt az adatkörnyezetet és az abból kijövő adatmennyiséget hogy tudják információra váltani, és hogy tudják beépíteni a folyamatokba. Optimalizálási lehetőség az mindig van benne. A csúcsra járatást azt nem mondanám, de azért közel kerülnek ahhoz, amit ma azt lehet mondani, hogy egy egészségesen jó elvárásnak megfelelően közelítik meg a témát.
Szerintem elkezdték, én azt mondanám. Elkezdték. Tehát igazából olyan nincs, ebben a témában nincs olyan, hogy csúcs. Tehát pont most tegnapi napon beszélgettem erről egy bankszektorból egy ügyfelemmel, akinél csináltunk egy ilyen projektet, és amikor elkezdtük 4 évvel ezelőtt, akkor ilyen alap úgymond use case-ekkel indultak, hogy árazás, szegmentálás, stb. És akkor úgy mondta, hogy hát most csináltunk például egy olyan fraud analitikát, ami különböző gráfmodellek alapján lekövette ugye a pénzmozgást, és akkor abból próbált előrejelezni. Olyan fraud elemzéseket hoztak be, amiben már a natural language processing benne van, stb. Tehát, hogy egy pár év alatt így olyan annyi új ötlet generálódott, csak azért, mert egyszerűen elkezdtek vele foglalkozni, kialakult egy csapat, kialakult egy képesség, és jönnek az új dolgok. És ez egy, úgy mondom, ez egy átlag szervezet, egy átlag bank. Mondjuk egy másik oldalon ott van egy példa, amire így, mint McKinsey is elég büszkék vagyunk, hogy van az America's Cup vitorlás verseny, nem tudom mennyire követitek, hát egy ilyen gyakorlatilag a vitorlázás forma egye, két hajó megy egymás ellen, és akkor ott az Emirates Team New Zealand-dal dolgozott az analitikai csapatunk azon, nagyon egyszerű volt a probléma felvetés, hogy lehet gyorsabbá tenni a hajót. És hát elég komoly modellezési munka volt benne, utána nyilatkoztak a versenyzők is, ugye, akik professzionális vitorlázók, hogy hát azért megvolt bennük a szkepticizmus. Az első áttörés az ott volt, hogy hát korábban nekik bármilyen hajótest változtatás, stb. Az így napokba tellett, amíg valamit ráraktak, kipróbálták, stb. Ezt ugye lefejlesztették szimulátorba, és elkezdték a botokkal modellezni a különböző apró iterációkat, és így órán belül futtattak le szenáriókat. Majd utána jött a következő lépés, hogy az algoritmust megtanították vitorlázni, amire megint azt, hogy persze, hát az itt a világ legjobb vitorlázóival szemben. Majd ott lett az aha pillanat, amikor a bot az jobb eredményeket hozott, mint a versenyzők a szimulátorba. És akkor volt az, hogy azt mondták, hogy hoppá, na akkor most figyeljünk oda, hogy mit is csinál, meg mit lehetett tanulni. Tehát egy olyan csapatnak, egy sportcsapatnak, aki tényleg a top-topja, is van benne tovább. Tehát szerintem az az állítás, így, hogy ki lehet-e maxolni, tehát elméletileg se lehet kimaxolni, mert mindig jönnek az új ötletek, amivel tovább tudod vinni. Úgyhogy a legfontosabb szerintem az, hogy valaki jól kezdje el, és hogy kiépítse hozzá azt az intellektuális képességet, ez tipikusan ez egy kis csapat, tehát nem 100 emberekre, meg 1000 emberekről beszélünk, pár 5-10 emberre, vagy pár 10 emberre ezt el lehet kezdeni, és legyenek meg azok az első kis sikersztorik, amikre utána ezt fel lehet húzni.
Azt említettétek az előbb, hogy ezek az adatok azért most már évtizedek óta gyűlnek, globálisan, de például az, hogy az elmúlt másfél évben, ugye főleg itt a vírushelyzet hatására, vagy elsősorban a vírushelyzet hatására azt halljuk mindenhonnan, hogy mindenki digitalizál, és online-ra megy rá, és home office-ba megy, és minden folyamatát megpróbálja még digitálisabbá tenni. Ez például felgyorsította ezeket az adatszerzési folyamatokat, vagy mondjuk megnövelte ugrásszerűen azt a mennyiséget, amennyit mondjuk így globálisan gyűjtenek, akár mondjuk magánszemélyekről, vagy technológiailag. Itt lehet ilyen növekedést tapasztalni a gyakorlatban?
Hát én óvatosan válaszolnék annyit, hogy igen, de onnan közelíteném meg, hogy csináltunk kutatásokat, és egyértelműen mérhető a digitális adaptációnak a növekedése, tehát ez az egész vírushelyzet, ez egyértelműen mérhetően eltolta ilyen sok-sok szegmensben, vagy szolgáltatási szektorban, ilyen kétszámjegyű százalékban tolt el a digitalizációra való átállásnak a felgyorsulását. Ennek az a következménye természetesen, hogy a digitális csatornákon, meg a digitális szolgáltatási pontokon, ott most több ügyférről keletkezik ugyanaz a mennyiségű adat, mint ami eddig mondjuk, nem tudom, 20%-kal kevesebb ügyfélen keletkezett. Ugye ebből a szempontból több adat keletkezik, de önmagában ez még nem befolyásolja azt, hogy több féle adat keletkezzen, vagy részletesebb adat keletkezzen, több ügyférről keletkezik ugyanaz az adat, ami keletkezett a tegnap meglévő ügyfelekről. Tehát ez egy kicsit ilyen színesebb helyzet. Természetesen azokon a helyeken, ahol kényszerből az eddigi fizikai kiszolgálás az most digitalizálódott, ott egyértelműen azt lehet mondani, hogy ott teljesen új adatkörök keletkeznek abban a szolgáltatási szektorban.
Szerintem nem is a nagy változás ez, nekem az a személyes véleményem, hogy nem is abban volt, hogy több adat lett. Hanem egyszerűen ledőltek olyan falak, megszűntek olyan szent tehenek, amit így korábban könnyű volt kimondani, hogy jó, de hát az idősebb korosztály majd 70 fölött, a nyugdíjasok nem, meg stb. Ez az egyik dolog, hogy így mindenki rájött, hogy így mindent muszáj most digitálisan, mert nincs alternatívád. A másik pedig az, hogy iszonyatosan előtérbe kerültek a hiányosságok a folyamatokban. Tehát, hogy onnantól, hogy nem tudod egyszerűen másképp csinálni, akkor jó, de hát hogy nincs nekünk digitálisan ilyen-olyan-amolyan értékesítésünk, hogy ezt a szolgáltatást csak manuálisan tudjuk. Mindenki, tehát vállalatvezetői szinten sokkal jobban ráirányult erre a figyelem. És abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy jó, akkor bevezetek egy új szolgáltatást, hogy már mobilról is lehessen, webről is, stb. Nagyon gyorsan eljutnak ezek a menedzsment beszélgetések oda, hogy oké, értem, ez jó lesz, meg ügyfeleknek jobb lesz, tehát azért ez, most akárhogy nézem, ez egy új költségelem, egy új csatorna, egy új CAPEX beruházás, hogy tudok ebből mégis valamit visszahozni. És onnantól meg már tényleg egyenes út vezet arra, hogy jó, hát akkor baromi sok adatunk van, akkor lehetne valamit felhasználni, hogy ha már digitalizálunk is, és itt nagyon összekapcsolódik a kettő. Tehát én azt gondolom, hogy az egész Covid digitalizációs jelenségben nem az volt a fő kiváltó ok, hogy valamiből több lett, hanem így egyszerűen csak tényleg sokkal jobban ráirányult a fókusz, és hirtelen mégis mindent meg lehet oldani.
Az előbb itt beszélgettünk arról, hogy nemzetközi szinten mennyire tudnak a cégek ezekkel jól gazdálkodni, ezekkel az adatokkal, de kíváncsi lennék a véleményeteket, tapasztalatokra, hogy mondjuk Magyarországon vagy a régióban mennyire állnak jól a cégek ezen a téren, és hogy lehet őket segíteni egyébként abban, hogy tudatosabban gazdálkodjanak ezzel az adatmennyiséggel, vagy tudatosabban használják, vagy jobban kihasználják őket. Egyáltalán szükség van-e ilyesmire, vagy mindenki már borzasztóan jól működik, és nagyon optimalizálva használja ezeket. Ha tippelnem kellene, akkor a válasz az, hogy nem.
De mindenki maximálisan jól használja Magyarországon. Soha fejlődni, egy kivétel van, hogy nem lehet a csúcsra érni, az Magyarország. Persze, tehát Magyarország is. Én azt gondolom, hogy azért a globalizációval együtt azért olyan őrültül nem különleges itt a kelet-közép-európai régió. Tehát itt az iparágak ugyanazokon a folyamatokon mennek végig, mint Nyugat-Európán vagy a világ másik részén. Technológiában azt se szabad elfelejteni, hogy ugyanazokkal a vállalatokkal dolgoznak együtt a magyar vállalatok, akikről mind globális vállalatokról beszélünk, az autóiparban, mindenhol. Nagyságrendileg ugyanaz a technológia és ugyanazok az elvárások érkeznek Magyarországra ott is. És hogyha nem a szűken vett magyar piacot nézzük, ami azért egy relatív kicsi piac, akkor abból a szempontból, hogyha ezen túl szeretnék nézni, és azt szeretném, hogy az én vállalatom, vagy az én szolgáltatásaim azok így elérhetőek legyenek legalább Közép-Európában, akkor tulajdonképpen ugyanazokkal versenyzem, és ugyanazokkal a globális játékosokkal versenyzek, akik Nyugat-Európában is vannak. Ami egyszerűen lefordítva azt jelenti, így a kérdésre is válaszolva, hogy körülbelül ugyanazokban a trendekben, ugyanazokkal a sebességekkel haladnak magyarországi vállalatok is, mint ahogy a világ halad. És ugyanúgy valószínűleg nem vagyunk az élvonalban tipikusan a legtöbb helyen, mint ahogy nincs egy lengyel általában véve autógyár sem sokkal jobb helyzetben, vagy egy szlovén bank sincs sokkal előrébb, mint nálunk. Mindig vannak olyan játékosok, akik bizonyos témákban előrébb haladtak, és ez ugyanígy igaz a magyar piacra is, hogy van, aki kicsit jobban előre jutott, van, aki kicsit jobban le van maradva. De ez nem egy, tehát itt nincs egy kirívóan előrébb vagyunk, kirívóan hátrébb vagyunk.
Szerintem egy dolog, ami nagyon izgalmas egyébként, hogyha ezt a kérdést nem annyira a vállalatok szemszögéből nézzük csak, hogy ők mit csinálnak, hanem a munkavállalók szemszögéről. Tehát, hogyha megnézed, akkor mondjuk data science, data engineering területen, Magyarországon, Ukrajnában, Lengyelországban, stb. Iszonyatos tehetség van, és létszámban is egy komoly szakembergárda. Azt megnézzük, hogy ennek mekkora százaléka dolgozik a hazai vállalatoknak és a hazai piacra, hát meg fogunk lepődni. Tehát azért ez valahol szerintem
segítek.
Kalibrálja, hogy mennyi mindent lehetne még, de hát nyilván, hogyha Londonból, New Yorkból a nagy vállalatok megfizetik, sokkal szexibb oda bedolgozni, pláne, hogy Covid után most már ugye remote ez teljesen jól működik. És az egyik legkomolyabb kihívás szerintem most Magyarországon is, meg a régi, de igazából mindenütt is, mert mondjuk a skandinávok is azért jönnek ide, mert hogy hol találom meg azokat az embereket, akik ezt meg fogják csinálni, mert ez egy talent játszma.
És hol találom meg?
Magyarországon, Ukrajnában, Lengyelországban.
Hogy kontextusban lehessen helyezni. Tehát mondjuk egy nem tudom, Magyarország, nem tudom én, 20 legnagyobb vállalatait, hogyha nézzük, akkor ezekben a vállalatokban az ilyen machine learning, data scientist szerepkörökből valószínűleg dolgozik legjobb esetben egy pár tucat per vállalat. Magyarországon léteznek olyan machine learning, advanced analytics cégek, akik ilyen 100 fős nagyságrendben működnek, nem a magyar piacra, Magyarországról.
Hát igen, de közben azt is tudjuk, hogy mondjuk egyetemeken azért ez nagyon szexi ilyesmit tanulni, és nagyon sokan jelentkeznek rá. Én a Corvinusról hallottam ilyesmit, hogy ott aztán tényleg a fiatalok
ellen. Ez egy kurens term. Tehát ugye mindenki azt keresi, hogy mi az, amiben a jövőben van lehetőség, saját magamra nézve el tudok-e helyezkedni, lesz-e munkám. Ez egyértelműen egy olyan terület, amin egy jó szakember biztos, hogy fog találni valami fajta boldogulást. Ott már tényleg az a kérdés, hogy mire specializálódik, melyik az az iparág, ami érdekli, melyik terület az, ami ő inkább a digitális marketing vonal az izgalmasabb számára, vagy a gyártás optimalizáció az izgalmasabb számára. Persze ez egy teljesen kurrens tudás, ami valószínűleg jó darabig egy kimondottan értékes tudás marad.
Szerintem ne engedjük el úgy a hallgatókat, hogy nem adunk nekik gyakorlati tanácsokat. Itt most arra gondolok, hogy a cégvezetőknek azért azt hiszem, hogy ebben komoly felelősségük van, hogy ők ezt hogy használják ezeket a rendszereket, és milyen adatokat nyernek ki belőlük. Egy kicsit segítsetek nekem, hogy adjunk tanácsokat itt a magyar vállalatvezetőknek, akár mondjuk egy KKV-nak vagy egy középvállalatnak, aki eddig úgy nem nagyon hallott már erről a sztoriról, de nem nagyon foglalkozott ezzel, és nem fektetett ebbe energiát. Mondjuk, hogy érdemes elindulni egy ilyen dologgal, miket érdemes figyelembe venni, mik lehet az első lépések, és mondjuk, hogyha titeket megkerestek, ti például mi az, amit megnéztek egy cégnél?
Igen. Mondjuk inkább én könnyebben tudok a nagyvállalati szektorból példát mondani. Ott, megmondom őszintén, nekem az elmúlt 2 évben nem volt olyan megkeresésem, aki azt mondta volna, hogy ez a témával nem foglalkozunk. Tehát mindenkinél az volt a kiinduló pont, hogy ezt már csináljuk, vagy így, vagy úgy, vagy amit mondtál, András, hogy már megpróbáltuk, beletört a bicskánk, de annyira mindenki mondja, hogy kéne ezt csinálni, vagy úgy, hogy hát csináljuk, de hát azért döcög a szekér, van 10 data scientist, fekete pólóba járnak be, meg írnak izgalmas skripteket Pythonba, de hogy így fogalmam nincs róla, hogy mi az egész értelme. És hogy általában oda megy el a beszélgetés, hogy csak akkor fog ez a történet működni, ha a vállalat vezetése, legyen szó itt akár egy személyes vezetésről, most egy nagyobb KKV esetében, akár egy management teamről, ők ténylegesen ebbe beleállnak, és azt mondják, hogy ez hiszünk ebben a témában, és fel akarjuk ezt a témát használni arra, hogy javítsuk a mindennapi működésünket bármilyen dimenzióban. Szerintem ez az első lépés, hogy meglegyen. A második lépés az, hogy nem kell túl gondolni, és nagyon nagy álmokat, meg adattárházakat, meg 5 éves projektterveket, stb. Építeni, hanem lelkesedést kell generálni. Tehát amit említettem ugye a vitorlázási példával is, meg kell legyen az aha pillanat, amikor azt mondja a versenyző, hogy hú, ez valamit tud. Ugyanezt az aha pillanatot, bármilyen kicsibe is, bármilyen szegmentáltan is érdel a vállalatban. Mert utána ez egy pozitív öngerjesztő folyamatba megy át, amit kérdeztél korábban, rengeteg ember van, akit ez érdekel. Ez ugyanúgy érdekli az embereket a való életben is. Tehát, hogyha ők látni fogják, hogy ezzel az adott vállalat foglalkozik, és ebből ki lehet értelmes dolgokat hozni, van egy menedzsment támogatás, akkor az ötletek jönni fognak, és azt fogja Isten igazából előrevinni. Tehát szerintem a legfontosabb rész az, hogy be kell az egészet indítani, tehát pozitív értelemben egy nagyon jó belső marketing kampányt építeni köré, hogy igenis ez nekünk fontos, igenis ebből valós dolgokat lehet csinálni, mert az fogja beindítani ezt a szervezeti reakciót.
Én még hozzátennék, hogy azért legyen az meg ehhez, hogy hol akarom elkezdeni. Ez a mindenre lövök, majd minden jó lesz, mert majd mindent kijavítok alattal, ez nyilvánvalóan önmagában ez egy igaz állítás, hiszen az előbb végig beszéltük, hogy sosem vagyunk a csúcson, és mindig lehet rajta javítani bármilyen iparág, bármilyen szegmensének, bármilyen részén. De azért azt, hogy hol akarom elkezdeni, azzal legyek tisztába. A másik, hogy kezdjem azért kicsibe, tehát nem fogok sikerre jutni, hiszen ez egyfajta gondolkodás és működés, és akár kulturális váltás is lehet, mire a végére érek annak, hogy én azt mondom, hogy egy analitikus gondolkodású vállalattá szeretnék válni. Tehát kezdjük kicsibe, találjuk meg azokat a jó magyar szóval azokat a use case-eket, felhasználói eseteket, amikkel próbálkozom és meg akarom nézni, hogy azoknál a elsőre azt gondolom, hogy meglévő hatásokat el lehet érni, azokat próbáljam meg, és fogadjam el azt, hogy itt lesz olyan, hogy sikertelen lesz. És ez ne az legyen a vége, hogy megcsináltam egyet, nem jött be, és akkor azt gondolom, hogy ez az egész egy értéktelen dolog. Csináljuk még egyet. Nyilvánvalóan, hogyha már a harmadiknál tartok, és valamit nem jól csinálok, akkor meg legyek tudatos annyira, hogy valahogy nagyon rossz úton járok, és mindig ugyanazon az úton megyek végig, és ennek az a következménye, hogy ugyanoda jutok. Tehát valamit elhibázok, vagy a modellben, vagy a témaválasztásban, vagy az implementációban a végén, hogy nem jutok el odáig, hogy ezt hogy kell beépíteni napi szinten.
Ez az nagyon fontos, amit az András most mondott, hogy ez nem arról szól, hogy egy use case is megtaláljam a use case-t, és megváltozott a világ. Ez egy kultúraváltás, ez egy működési modellváltás, amit igen, felgyorsít és segít az adat és az analitika, de hogy nem arról kell az egész szóljon, hogy akkor egy vagy két use case-t megcsináltam, és kész vagyunk, köszönjük szépen. Át kell állni ebbe az irányba, pontosan nem át kell, be kell építeni a mindennapi működésbe a megfelelő helyén. És ez egy nagyon fontos vezetői feladat szintén, hogy ezt megfelelően menedzselni a vállalaton belül, hogy mégis mi is itt az elvárás, mi is az aspiráció az egész témával kapcsolatban.
És talán még olyat tennék hozzá, hogyha, és ez egyébként nagyvállalat, kisvállalat szintjén is működik, hogy azon biztos, hogy elgondolkoznék, hogyha ülök egy kisvállalatnak az élén, vagy egy KKV-nek az élén, vagy ülök egy nagyvállalat valamelyik területén egy osztálynak, én vagyok a vezetője. Azon azért nagyon érdemes elgondolkozni, hogy mióta hozok döntéseket ugyanazokból a riportokból, vagy ugyanazokból az analitikákból. És hogyha ez itt ilyen sok-sok évet tudok odaírni, hogy tulajdonképpen 3-4-5 éve ugyanazokból a riportokból, ugyanabból a megközelítésből hozok döntést, teljesen biztos lehetek benne, hogy azt sokkal-sokkal jobban meg lehet csinálni, és sokkal több minden van már mögötte, amitől pontosabb lehet, vagy teljesen más megvilágításba helyezheti a döntéseimet. És egyszerűen akkor kell elgondolkozni rajta, hogy és akkor innen hova lépek tovább. Ugye ez van egy ilyen, én el szoktam mondani, nekem van egy ilyen kérdésem úgy általában véve, hogy 50 évvel ezelőtt ez a probléma ugyanígy létezett, hiszen akkor is rengeteg adat született, nagyon sok minden manuálisan, nem digitálisan, nem informatikai eszközökbe. És ennek az volt a következménye, hogy mondjuk egy nagy vállalat, ami regionálisan több országban jelen volt, valójában a tetején a döntéshozók, azok mondjuk 3-4-5-8 riportból tudtak döntést hozni, mert havonta az sikerült előállítani, hogy az írógépeken bejöttek a városi, a regionális összesítések, ott szépen a könyökvédős könyvelők szépen összeadogatták, és elkészültek a riportok, amire ma azt mondanánk, hogy ez egy milyen szegényes döntéshozatali lehetőség, hogy 3 nézetre korlátozódik az, hogy hogyan tudok döntést hozni. A digitalizációval eljött az, hogy kb. Végtelennek tekinthető adatmennyiségből, megkérdőjelezhető adatminőség mellett végtelen mennyiségű különböző analitikából kell dönteni. Azt, hogy most van egy vezető jobb helyzetben, vagy 50 évvel ezelőtt volt jobb helyzetben, ezen hosszas filozofikus beszélgetést lehetne folytatni egy pár sör mellett, hogy melyik a jobb. De az Advanced Analytics része Azt gondolom, hogy ott jön be ebbe az egész kérdéskörbe, hogy hogyan találjam meg ebben a rengetegben azokat a részeket, amik nekem érdekesek, és hogyan találjam meg azokat az összefüggéseket, amiket egyébként ebben a nagy adatmennyiségben csak úgy emberi aggyal, tulajdonképpen végtelen idő alatt végtelen emberrel lehetne megtalálni. Talán ez egy ilyen lezáró gondolat.
Igen, hát azt gondolom, hogy maga a téma azért az egy óriás és nagyon érdekes, és sokáig tudnánk még róla beszélgetni, de hát én köszönöm szépen a vendégeinknek, Bacsó Gergelynek és Sebők Andrásnak, hogy eljöttek hozzánk és beszélgethetünk erről, és itt hívnám fel hallgatóink figyelmét, hogyha valakit bővebben érdekel a téma, akkor október 13-án a Portfolio Banking Technology 2021 konferenciáján Sebők Andrással is találkozhat, aki ott tart egy előadást, és részletesebben is kifejti gondolatait. Én köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer, és köszönöm, hogy hallgatott minket, és ne felejtsetek el bekövetni csatornáinkon, Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, és hamarosan jelentkezünk újabb podcasttal is. Sziasztok, viszont hallásra! Yeah, yeah.